Köszöntöm a hallgatókat, én Weisz Blanka vagyok, és a mai beszélgető társaim három gyülekezeti tag lesz, Asztalos Vanda, Schmidt Tamás és Sárándi Jóska. Egy pár szót, ha mondanátok magatokról, kérlek, hát ha van azért olyan hallgató közöttünk, aki nem ismer annyira titeket, hogy mi a civil foglalkozásotok, mióta jártak ebbe a közösségbe, van esetleg valamilyen szolgálatotok, vagy amiben tevékenykedtek, mi az a terület, ami a szíveteken van?
Sziasztok! Én 2018-ban Békési Sándornak éppen az utolsó igei hirdetésére csöppentem be először ide a Győri Baptista gyülekezetbe, és rögtön láttam, hogy itt most valami változás lesz, itt valami új készül, és megmondom őszintén, személy szerint engem ez rögtön kíváncsisággal, meg várakozással töltött el. No de így azóta már férjemmel és kislányommal 3 éve vagyunk aktívan a tagjai ennek a gyülekezetnek. Férjem már itt merítkezett be, és civil foglalkozásként fuvalaművész vagyok, de jelenleg gyesen vagyok otthon a kislányommal. Így a 3 év alatt most már lett szolgálati területem is itt a gyülekezetben, bár személyiségemből adódóan úgy látom, hogy nagyon sok dologba bele tudnék itt kotnyeleskedni, de rá kellett jönnöm, hogy az Isten nem ezt akarja. Tehát az a fontos, hogy ő hova helyez, és ő mit vár el tőlem, és így most egy olyan terület van, ahol aktívan részt tudok venni, ez pedig a szociális segítségnyújtás.
De jó.
Sziasztok, én Tamás vagyok. 2004 év végén kerültem a munkám révén ide Győrbe, az Audi Hungáriához mérnökként. Ezután több évet töltöttem külföldön kiküldetésben, ahol egy baptista gyülekezetbe jártam, és 2007 éveleje óta élek újra itthon, Győrben. Ekkor kerestem egy helyi gyülekezetet, mivel korábban Magyarországon főként evangélikus közösségekbe jártam, és az itteni ifjúságon keresztül sikerült a Hajnalcsillag gyülekezetet megtalálnom. Itt ismerkedtem meg a feleségemmel is, 2 kisfiunk született, és azóta igyekszem a gyülekezet aktív tagja lenni. Legfőképpen másoknak szeretek segíteni, főként kétkezi munkában, legyen az akár barkácsolás, költöztetés, vagy éppen egy kis férfi torna favágás.
Sziasztok, engem Jóskának hívnak. 2001 óta vagyok tagja a gyülekezetnek. Egy aranyos feleségem van, és 3 nagyszerű gyermekünk, Johanna, Dávid és Márk. Körülbelül 2 éve, illetve idén nyár óta bővült a családunk újabb 2 nagyszerű emberrel, a Ritával és a Timóttal. Civil foglalkozásom 2001 óta, lassan 21 éve, vagy 22 éve, ha jól számolom, akkor egy olasz tulajdonban levő sajtüzem vezetőjeként dolgozom. Több mint 10 éve tagja vagyok a Hajnalcsillag vezetői csapatának, és a szociális területen van elhívásom.
Szuper, köszönöm szépen. A mai adásban egy kicsit tovább boncolgatjuk közösen azt a témát, amit az előző felvételben hallhattatok, és olyan jó volt azért az, hogy mindig más személyekkel beszélgethettünk, mert így megvan azért arra a lehetőség, hogy ahány emberrel beszélgetünk, annyi oldalról láthatjuk a gyülekezetünk helyzetét ebben a reformációs időszakban. Aki pedig esetleg nem hallotta az előző adást, azt annak mindenképpen javaslom, hogy tegye meg, mert megéri. Nekem nagyon sokat jelentett. Bele is csapnánk akkor. Tamás, te benne voltál abba a csapatba, akik közösen gondolkodtak a gyülekezet jövőjével kapcsolatban. Mesélnél nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan kerültél bele ebbe a munkacsoportba, hogyan hatott rád ez a közös munka, vagy volt valami eredmény esetleg a saját életedre nézve?
Ugye ezt a csapatot a Barnabás csoport segítségével alakítottuk meg, és Heizer Tamás, aki utána ügyvezető lelkipásztorává is vált a gyülekezetünknek, irányította mindvégig a közös munkánkat egyfajta coachként, és Tamás ezt nagyon ügyesen koordinálta, ezt a folyamatot, hónapról hónapra feladatokat bízott ránk, és nagyon látszott az, hogy neki erre tehetsége és elhívása van. Személy szerint rengeteget tanultam a munkamódszereink keresztül, mind a közös munkáról, és mind önismeretről. Egyfajta látásmódváltozást is hozott az életemben ez az időszak, és ahogy Blanka, te is az előbb mondtad, a vezetőségnek az volt a célja, hogy minél sokszínűbb legyen ez a csoport, és minél több a gyülekezetben régóta aktív szerepet vállaló tagnak a látásmódját is megismerjék, és ezt a gyülekezet javára fordítsák. És így kerültem én is ebbe a csapatba.
Azért jó sok munka van ebbe, legalábbis itt most, amit elmondasz, azért jó sok minden van mögötte, azt gondolom. De mégis mi volt az, ami hajtott benneteket? Persze gondolom, az volt a cél, hogy fejlődjön a gyülekezet, de ezt hogyan építettétek fel?
Elsősorban a változás utáni vágy vezetett minket arra, hogy elinduljunk ezen az úton. Vezetőként is éreztük, hogy változnunk kell sok mindenben, sok területen. Igazából szerettük volna, ha megtaláljuk az igazi helyünket ebben a városban, hogy mit is kell tennünk a városért, hogyan is kell tennünk, hogy ne úgy legyünk részesei a városnak, hogy mi várunk valamit a várostól, hanem mi adni szerettünk volna. És ezen az úton indultunk el. Ahogy Tamás is mondta, a Barnabás csoporttól hallottunk nagyon sok jót, hogy közösségeket állítottak lábra, és vezettek a céljuk felé. Ez körülbelül 4 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Békési Sándor lelkipásztorunkkal is az akkori néhány tagú vezetőséggel megkerestük őket, és ők ebben segítettek minket szakmai tudással és baráti jelenlétükkel. Igazából több szempontból kezdtük el vizsgálni magunkat, a közösséget, hogy honnan is jövünk, hol vagyunk most jelenleg, és hova tartunk. Aztán jött az ominózus SWOT analízis.
Ez egy, gondolom, egy rövidítés. Én tudom, mit jelent, de azért, hogyha esetleg van olyan hallgató közöttünk, aki nem teljesen biztos abban, hogy mi az a SWOT, beszélnél egy pár szót erről, hogy mi ez a SWOT?
Igen, egy pár szót beszélnék, bár igen, tehát egy angol mozaik szónak a kezdőbetűből áll össze ez a vizsgálat, ez az analízis, ami a belső erősségeket, belső gyengeségeket, külső lehetőségeket és külső veszélyeket hivatott felmérni egy közösségen belül.
Uh-huh. Köszönjük. Itt van előttem különben ennek a SWOT analízisnek a vázlata, és kiemelnék most néhány belső erősséget ezek közül, ilyen például az épület pozíciója, hogy jó kapcsolat van a tagok között, közösségépítő programok vannak, házi csoportokon lehet részt venni, nyitott, befogadó társaság van jelen, és a családbarát a maga az Isten tisztelet. Hát ez csupa-csupa jó dolog. Viszont, hát nem tudom, azért van, te vagy az a személy, aki itt közöttünk viszonylag újnak számít a gyülekezetben. Azért azt gondolom, hogy teljesen más megfogalmazni úgy az erősségeket, hogy esetleg már azért több évtizede a közösség tagja valaki. De hogy látod, hogy mennyire állják meg ezeket a helyüket, ezek az állítások?
Igen, a felsorolásban bár nem szerepel, de én a legnagyobb erősségnek pont azt tartom, aminek okán most itt beszélgetünk, ez a reformáció. Tehát a megújulni akarás, a változásra való törekvés, a fejlődésre való hajlandóság. Szerintem ez az egyéni életünkben is, és egy közösség életében is nagyon-nagyon fontos. Hiszen ha ezek megvannak bennünk, ezek a tulajdonságok, akkor maradunk a lélek számára vezethetők. De mindemellett a gyülekezetnek a családbarát beállítottságát tartom még nagy erősségnek. Ez ugye a gyülekezet összetételét tekintve is indokolt, de azt gondolom, hogy a kívülállók számára is nagy vonzerővel bír.
Igen, igen. Meg én különben azt is egy pozitívumnak látom, hogy azért minden korosztály megjelenik. Vannak idősebbek is, fiatalok is, és én azért szeretem a gyülekezetben azt, hogy minden korosztály jelen van, és hát egyre inkább összeforrunk. Azért ezt jó átélni. Viszont azért megfogalmazottak gyengeségek is. Ilyen például, ezt is most olvasok néhányat, a városban nincs jelenlét a gyülekezetnek, a vezetőség túlságosan túlterhelt, minőségi megnyilvánulás nem igazán jellemző, a szeretett szolgálat nem elég hatékony, szűkek az erőforrások. Most ennyit olvasok itt föl, de azért ezek már szerintem elég régen íródtak, tehát tudom, ez már 4 éve akkor ez megtörtént, azért azóta történtek változások, nem? Vagy hogy látjátok?
Igen, természetesen, hogy történtek változások. Itt most, ahogy az előbb mondtad, hogy a vezetőség túlságosan túlterhelt. Valóban kevesen is voltunk akkor, és mindannyiunknak megvolt a feladata a családban, a munkahelyen, és kevés idő jutott, nagyon kevés időt találtunk a gyülekezet dolgaira, de ez változott azóta, fiatal energikus srácokkal bővült a vezetői csapat, itt Dáni Barna és az Ákos személyében, úgyhogy ez már is erősségé vált ez a történet. Lassan, ahogy elindultunk a reformáció útján, azt vettük észre, hogy a családok felé van valamilyen szolgálatunk. Isten arra hív minket, hogy a gyerekes családokat célozzuk meg, és ő feléjük szolgáljunk. Ezt abban is látjuk, hogy amikor gondolkodtunk, hogy az Isten tisztelet időpontja melyik is legyen, a délelőtti vagy a délutáni alkalom, pontosan a gyerekeket tartottuk szem előtt, és ezért változtattunk. Ezért helyeztük át délelőtre az Isten tiszteletet. Ez nagyon fontos volt számunkra, tehát ez is egy erősségé vált, hogy a családok több időt tudtak egymásra fordítani, illetve akik iskolába utaztak tovább, ne az Isten tisztelet vége felé már szedülőzködjenek, aztán rohanjanak, akik a vonathoz vagy autóbusszal mentek az iskolába.
Igen, és akkor ide kapcsolódik még, hogy a szociális segítségnyújtást is egy picit át kellett gondolni, hiszen korábban ruhaosztásban, illetve ételosztásban nyilvánult meg ez a fajta segítség, de úgy tudom, hogy a vezetőség arra jutott, hogy ez nem tudott igazán hatékony lenni sem az épület adottságai miatt, sem pedig nem igazán erre volt szükség itt a városban elsősorban, hanem sokkal inkább a családok felé szolgálásra, és akkor ennek eredményeképpen létrejött először is egy szociális alap itt a gyülekezetben, ahova rendszeresen lehet adományokat küldeni, és ebből a forrásból jelenleg körülbelül 10 családnak nyújt havi rendszerességgel segítséget a gyülekezet. Elsősorban kisgyermekes családok vannak megcélozva, itt főként élelmiszercsomagot szoktunk vinni nekik, és hát ugye az volt valahogy a látás, vagy az a cél, hogy ezeket a kisgyermekeket hosszú távon kísérjük, tudjuk segíteni, lássuk az ő fejlődésüket, hónapról hónapra tényleg hol tartanak, és tehát ugye egy aktív jelenlét legyen mellettük, és hát ennek a legkézenfekvőbb módja az, hogy személyesen találkozunk velük egy-egy ilyen csomagátadás alkalmával.
Úgy néz ki, hogy szociális területen kezdtünk el igazából olyan dolgokat felismerni, amelyek fontosak a tevékenységünk körében. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de szerintem igen, hogy van a Szévan életvédő szolgálat a gyülekezetünkben. A Szilvi és bizonyos szintig Ákos is benne van ebbe a szolgálatba. Ez egy prevenciós szolgálat az édesanyák felé, főleg azok felé, akik abortuszon átestek. Tehát a gyógyulás útjában segítik ezeket az édesanyákat. Aztán létrejött a tanácsadói szoba, amely nagyon sok olyan tevékenységnek ad teret, mint lelkigondozói szolgálat, akár gyülekezeten belül egymás felé való szolgálat helye ez a tanácsadói szoba. illetve tehát kezdeményezés van egy krízis ambulancia nevezetű szolgálattal, amit más gyülekezetekben már végeznek, és a bántalmazott nőket karolják fel, és vezetik a gyógyulás útjára, illetve azokat az embereket, akik emberkereskedelem áldozatai. Aztán beszéltünk az Alanon kis csapatról, akik két hetente gyűlnek össze a gyülekezetünk előterében, és ezek az emberek az alkoholbetegek családjai. Ők beszélgetnek saját megtapasztalásaikról, hogy hogyan tudnának segíteni, úgyhogy nem csak, hogy részt veszünk, hanem teret is adunk embereknek, akik a városban élnek, és ilyen szolgálatban vesznek részt. És szeretném még megemlíteni azt, hogy a szociális tevékenység nem csak kifelé történik, hanem gyülekezetünk tagjai felé is, amely egy favágásban, ugyanúgy élelmiszertámogatásban, vagy használati cikkek beszerzésében, vagy tűzifa beszerzésében, és egyéb más olyan feladatokban nyilvánul meg, amit teszünk nagy szeretettel.
Milyen jó, hogy számíthatunk azért így ebben egymásra. Tehát azt gondolom, hogy bárkihez, ha oda megyünk, akkor számíthatunk arra, hogy segít valamilyen szinten, vagy megvan ez a pozitív érzet, hogy olyan közösségben vagyunk, hogy kisegítjük egymást, azért ez nagyon jó.
Igen, a közösség az egy nagyon nagy összetartó erő a mi gyülekezetünkben, és egy másik nagyon fontos változást is kiemelnék ennek a folyamatnak a kapcsán, ami az elmúlt években történt, az pedig az, hogy elkezdtük egyre tudatosabban hasznosítani az épületünket. Különböző tervek is készültek, például arra, hogy a Jóska által most említett szolgálatoknak is hogyan tudunk optimális helyet biztosítani. Emiatt például teljesen átalakítottuk az egyik lenti oldalfolyosót, felújítottuk azt, felső szinten is kialakítottunk egy kis csoportoknak alkalmas teret, ahol le lehet ülni és nyugodt körülmények között lehet beszélgetni. Kialakításra került egy idézőjelbe vett kis vendéglakás is. Elkezdődött a lenti konyhának a felújítása, kiépítése, és még számos más ötlet várja a megvalósítást. Viszont ez a folyamat, ez nyilván eléggé pénz és emberi erőforrás igényes.
Igen. Hát azért az nagyon jó hallani, hogy egy csomó olyan terület van, ami korábban gyengeség volt, most viszont meg már pont, hogy erősségé vált, meg tényleg, amit te, Jóska, is mondtál, hogy mennyi olyan dolog van, amiben részt vesz a gyülekezet, vagy helyet ad a gyülekezet. Ez fantasztikus. És szerintem sokan nem is tudtak ezekről a dolgokról, úgyhogy köszi szépen, hogy elmondtad. És milyen a kapcsolat a városvezetéssel? Azért ezekben a témákban szerintem nekik is van szerepük, nem?
Természetesen, hiszen gyülekezetként nem egy külön világban akarunk élni, hanem itt Győrben élünk mi is, és itt szeretnénk a gyülekezet mottója szerint Jézusra mutatni. Ezért visszük ki például rendszeresen az istentiszteleteket a Bisinger Parkba, hogy kicsit közelebb vigyük az istentiszteletet a városban lakókhoz, vagy rendezünk akár egy gyereknapi bibliai családi parkot. A gyülekezet vezetősége pedig ezen felül mindig is arra törekedett, hogy a mindenkori városvezetéssel jó legyen a gyülekezet kapcsolata, és az előbb említett vezetői csapat létszámbeli bővítése is nagyon pozitív hatással volt erre a területre. Több pályázaton is sikerült sikerrel részt vennünk az elmúlt időben.
Többször voltak próbálkozásaink, hogy bemutatkozzunk a városvezetésnek. Rendezvényeinket nagyon könnyen engedélyezték, hogy lebonyolíthassuk, támogattak bennünket, nem ütköztünk ilyen szinten nehézségbe. Alapítványunkat és a gyülekezetet is többször támogatták anyagilag, nyilván nem csak minket, hanem a társegyházakat is. Kisebb projektekben érezhettük azt, hogy mellettünk vannak, de igazából szerettük volna úgy bemutatni közösségünket a városvezetésnek, mint akik nem kérni akarunk tőlük, hanem részesei szeretnénk lenni a város életének, a városban folyó munkának. Tehát ezért is próbálkoztunk többször úgy megjelenni akár a Városházán, hogy elmondhassuk, hogy kik vagyunk, mivel foglalkozunk. Készülünk amúgy hamarosan újra megkeresni a városvezetést, és elmondani azt, hogy mi tényleg szeretnénk részesei lenni a városnak, és aktív közössége lenni.
Amikor valaki egy SWOT-analízist készít, akkor annak része az is, ahogy Jóska már korábban említetted, hogy milyen külső lehetőségei vannak az adott közösségnek, és ezzel már igazából hát át is tértünk erre. Van esetleg még valami, amit érdemesnek látnátok megemlíteni? Vagy igazából elhangzott minden, hogy látjátok?
Tamás sok mindenről beszélt. Igazából a lehetőségek számomra azt jelentik, hogy szolgálni kifelé, a város felé. Itt, amit Tamás említett, hogy a Szabadtéri Istentiszteletek Bibliai Családi Park, ezen túl még eszembe jutott, hogy angol napközistábort is szerveztek a fiatalok.
Tényleg.
Aztán eszembe jut a BSK. Tehát ezek is a városban élő családok gyerekei felé szolgálnak. Aztán, ha a karácsony jut eszünkbe, akkor már is a cipősdoboz akció keretén belül. Itt nem csak, hogy kifelé szolgálunk, hanem bevonjuk a várost ebben a szolgálatba. Úgyhogy sok lehetőség van, és egyre többet próbálunk megragadni.
Igen. Nekem a szolgálati területemhez kapcsolódva, azt egy picit tovább gondolva volna kérdésem, mégpedig az, hogy baptista hitoktatás van-e jelen most a városban? Esetleg baptista intézmény van-e itt a városban?
Jó a kérdés. Baptista hitoktatás jelenleg nincs a városban. Volt korábban, néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 3-4 évvel ezelőtt, akkor Békési Sándor lelkipásztorunk végezte ezt a szolgálatot több iskolában, ahova a gyerekeink jártak, volt baptista hittanoktatás. És nem csak a gyerekeink, hanem gyerekeink barátai is részt vettek ezen az oktatáson, és miután Sándorék elköltöztek új szolgálati területre, akkor talán még egy évig a Reicher Timi végezte ezt a szolgálatot. Tehát most jelenleg nem működik, viszont nagyon nagy lehetőségként látjuk ezt a területet, hogy a kérdés az, hogy kik azok az emberek, akik ebbe be tudnak állni. Lehetőség van a szolgálatra. Úgyhogy keressük, várjuk azokat, akik ebben részt tudnak venni. Mert ugye nem csak a lelki pásztor feladata az, hogy valakit baptista hittanra oktasson.
És az intézmény?
Intézménynél az a helyzet, hogy ez az a személyes tapasztalatom, hogy néhány évente felmerül például egy gyülekezeti óvodának a kérdése, a lehetősége, hogy mégis keresztény értékrendet tudjunk átadni.
Igen, igen.
Ne csak a saját, hanem a városban élő szülők gyerekeinek is. Itt a gyülekezet több tagjának is van szakirányú végzettsége, tehát erről az oldalról ez megvalósítható lenne, és ez egy nagyon nemes gondolat, viszont ezt nyilván csak kizárólag intézményesített formában lehet végezni, ami rengeteg háttérmunkát, engedélyezést és erőforrást igényel, ami sajnos egyszerűen nem áll a gyülekezetünk rendelkezésére. Viszont így a gyülekezeti tagjaink, a óvónőink, pedagógusaink azonban a város több intézményében is Jézusra mutatnak, és így nem csak a gyerekeket érik el, hanem a munkatársaikat, illetve azokat a szülőket is, akikkel lehetőségük nyílik nap mint nap találkozni.
Igen. Tudjátok, hogy még mi jutott eszembe? A már itt a külső lehetőségekről van szó, hogy mennyire van kihasználva a média? Mennyire vagyunk jelen itt ebben?
Egy honlapja mindig is volt a gyülekezetnek, de ez nagyon hosszú-hosszú éveken keresztül nem volt naprakész. Néha feljött ez, mint szolgálati terület, és volt, aki egy kicsit igazított rajta, próbálta folyamatosan frissíteni. Azonban egyrészt a reformációs munkának az eredményeként, másrészt itt a COVID miatt is megindult egy nagyon jó és pozitív minőségi fejlődés ezen a területen. Az ifjúságból többen is elkezdtek aktív szerepet vállalni, és vállalnak most is, hogy a gyülekezetet a különböző online tereken jelen tudjon lenni. Van Facebook és Instagram profilja a gyülekezetnek, továbbá élő YouTube közvetítések is vannak minden vasárnap, és ezek mind ennek a folyamatnak az eredményei.
De milyen jó, hogy vannak ilyen fiatalok a gyülekezetben, akik ezt tudják csinálni. Mire nem jó ez az Insta meg a Facebook, ugye? Ja, hát nagyon jó hallani ezt a sok változást meg a fejlődést itt a gyülekezetben. Azonban azért szembesülnünk kell azzal is, hogy vannak külső tényezők, amikre nincs igazán hatásunk. Milyen olyan külső veszélyek lehetnek, amik hatással lehetnek a közösség életére? Csak hogy mondjuk egy példát mondjak. Győr azért egy viszonylag gazdag város, az emberek úgy érezhetik, hogy mindenük megvan, ezért nincs is szükségük Istenre. Így pedig azért nehezen elérhetőek. Hogy látjátok, attól függetlenül, hogy ezek rajtunk kívülálló dolgok, tudunk ezeken azért, vagy ezekkel kezdeni valamit? Hogy látjátok?
Én személy szerint nagy-nagy veszélynek a sok elfoglaltságot és a temérdek programot látom.
Igen.
Ez a gyülekezet tagjait szerintem épp úgy érinti, mint a kívülállókat. Igen. Tehát ez alól tényleg senki nem kivétel. És a sok-sok lehetőség között egyszerűen elveszik az ember, elfáradunk, kiégünk, és előbb-utóbb tényleg rájövünk, hogy a leginkább szükségünk van igazi, szeretetteljes, valódi kapcsolatokra, olyan közösségre, ahol egy kis nyugalmat találhatunk. És hát, hogy mi a megoldás erre? Ugye az a mottója a most jelenleg a gyülekezetnek, hogy Jézusra mutatni Győrben. És hogyan is tehetjük ezt meg? Én is kerestem a választ erre, hogy tényleg itt a sok-sok program között mi az, ami oda mutathat, és maga az Úr Jézus adja meg a választ rá, legalábbis számomra. Ez vált a válasszá. Ez pedig a János evangéliumában van a 13. részben, így szól az Úr Jézus. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mert arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Igen. Így én a személyes életemben próbálom ezt a parancsolatot követni, és elsősorban a szeretettel világítani itt Győrben.
Szuper. Köszi.
Az, hogy Győr egy gazdag város, és gazdag emberek lakják, bár sok szegény is él Győrben, Győrnek a perifériáján is akár, ne felejtsük el azt, hogy mi is ebben a városban élünk. És a veszély nem csak a városban tapintható, hanem bennünk is, ugyanis mi is hasonlóan le vagyunk terhelve, és egyre kevesebb az időnk, nem csak magunk családjaink felé, hanem hát főleg a városban élő emberek felé szolgálni. Én azt gondolom, hogy nagyobb bátorságra lenne szükségünk, hogy Jézusra mutassunk. Tehát sétáljunk a városban nyitott szemmel, vagy az emberek között járjunk nyitott szemmel, és mindjárt rájövünk arra, hogy van feladatunk, hisz nekünk kell feléjük közeledni. Tehát mindenképp a mi feladatunk az, amire Jézus hív, hogy menjünk el, és tegyünk tanítványokká embereket. Legyőzhető ez a veszély, hogy kivel, nagyon sokan már mondtátok a megoldást, tehát Jézussal. Ő segíthet át ezen a veszélyen is minket. Én így gondolom.
Én a saját példámon keresztül is azt tudom mondani, hogy szerintem egy veszély a személyes időbeosztás kérdése. Sajnos a mai embereken az látszik, és ezek között ott vagyok én is, hogy állandó időhiánnyal küzdenek. Rengeteg tennivaló, pörgősek a mindennapok, gyerekeket kell ide-oda hozni, vinni, dolgozni kell menni, bevásárolni kell menni, szakkörök, programok, stb. És ez mind-mind időbe telik. és nap nálunk, nekünk, hívőknek is ugyanúgy 24 órából áll. És én úgy gondolom, és azt tapasztaltam meg, hogy mindenkinek el kell jutnia az önismeretben arra a pontra, amikor felismeri azt, hogy mi az, ami számára igazán fontos a saját életében. És ezután, az önismereti lépés után tud igazából minőségi időt fordítani ezekre a dolgokra. Most ideális esetben, ugye ide tartozik az Istennel együtt töltött közös idő is, hogy hogyan lehet ezeket ellensúlyozni, én azt élem meg, hogy nagyon-nagyon nehezen. Ugyanis minden nap döntést kell hozni arról, hogy az előttem álló sok lehetőség közül éppen akkor melyik az, amelyik fontosabb számomra. Az a fontosabb a számomra, hogy a gyerekemmel töltök időt, vagy kimegyek a garázsba például, és saját szórakozásomat csinálom. És el kell döntenem azt, hogy melyik az, amelyiknek hosszú távon is pozitív hatása van, nem csak rám, hanem a családom életére nézve is.
Köszönöm. Milyen érdekes az, hogy mind a hárman az időhiányt említettétek. És én is folyton úgy érzem különben, hogy egyszerűen nem érem utol magamat, és már alapból attól a gondolattól elfáradok, hogy egyszerre úgy érzem, hogy három helyen kéne lennem, három dolgot kéne csinálnom, és tényleg folyamatos döntések előtt állok, hogy valami jó döntök-e azzal, hogy ugye ezt is ezt teszem, vagy ha ide is ide megyek, de biztos vagyok benne, hogyha Istenre szánom az időt, vagy arra szánom az időt, hogy a gyülekezeti tagokkal legyek, hogy építsem az ő országát, azzal nem rontok, hanem pont, hogy saját magamat is emelem, és nem a kiégés felé fogok haladni, hanem a felé, hogy épüljek. Én azt kívánom, hogy legyen mindnyájunkra igaz az, hogy akarjunk fények lenni ebben a világban, és ebben a városban is. És Vanda, említetted, hogy egy fejlődésre vágyó gyülekezetet láttál. Én bízom abban, hogy mások is így látnak minket, hogyha bejönnek ebbe a gyülekezetbe, hogyha látnak minket, megismernek bennünket, a mi személyiségünket, és hát ahhoz viszont, hogy elérjük azt a célt, amit Isten ránk bízott, szükség van arra, hogy beletegyük a saját részünket egyen-egyenként. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, igazán jó volt veletek együtt beszélgetni, és remélem, hogy nektek is építő volt. Számomra mindenképpen ezek a személyes gondolatok, ezek nagyon jól estek nekem is, és remélem, hogy azoknak is, akik meghallgatták ezt az adást. A következő részben a jövőképet fogjuk boncolgatni, és az erre felépített stratégiát, tehát a konkrét megvalósítás terepére lépünk. Addig is Isten áldjon titeket, sziasztok!
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 Sziasztok!